kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó. A halálhoz vezető út címmel a halált megelőző időszakról beszélgetünk dr. Piling János orvos pszichiáterrel, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársával.
Kalkuttai Terézanya egy gimnáziumban tanító apáca volt Indiában. Már jócskán elmúlt 50 éves, amikor felismerte az út mellett szenvedő, haldokló beteg emberben Krisztus arcát, Krisztus tekintetét. Ez megváltoztatta életét, és nyomában sok együttérző szeretettel megáldott ember csatlakot hozott hozzá a rendjükhöz. Sokan élnek, cselekszenek rejtetten, csendben, emberhez méltóan közöttünk. Egy ilyen szenvedő emberrel kapcsolatban érzékeny lelkűnek ismertem meg a ma esti vendégünket. Szeretettel köszöntöm dr. Piling János pszichiátert, aki már több mint 20 éve dolgozik halállal kapcsolatos területen. Mi indította annak idején a fiatal orvost, hogy az élet vége felé lezajló történésekkel foglalkozzon?
Jó estét kívánok! Az indítatást egy könyv jelentette, Raymond Moody a szerzője, és az a címe, hogy Élet az élet után, bizonyára a hallgatók közül is sokan találkoztak ezzel. Ez a könyv a klinikai halálból visszatért emberek tapasztalatairól szól. Moody ebben a könyvben olyan dolgokat ír le, hogy az ember a halála után kiléphet a testéből, kívülről látja önmagát, vagy találkozik halott rokonaival, hozzátartozóival, vagy lát egy fénylő lényt, akit sokan visszatérésük után Istennek vagy Jézusnak neveznek. Én akkoriban, amikor találkoztam ezzel a könyvvel, nehezen tudtam elhinni, hogy mindez valóságos, és a saját kételjeimre, kérdéseimre kerestem választ akkor, amikor elkezdtem szerte az országban olyan embereket keresni, akiknek volt ilyen tapasztalatuk. Aztán egyre több ilyennel találkoztam, ezért egy idő után az már nem volt kérdés, hogy léteznek-e ilyen élmények, inkább az foglalkoztatott, hogy mi lehet ezeknek a jelenségeknek a magyarázata. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor felkerestem Polca Lent, akiről akkoriban már jól tudtam, hogy foglalkozik hasonló kérdésekkel. Szeretném volna tanácsot kérni tőle néhány kérdésben. Amikor megismerkedtünk, akkor Alen éppen az első hazai hospice szervezetnek, a Magyar Hospice Alapítványnak a létrehozásán dolgozott. Amikor elmesélte nekem, hogy milyen a hospice, akkor ezen úgy elcsodálkoztam, hogy némi és nem túlságosan nagy túlzással azt mondhatnám, hogy majdnem hihetetlenebbnek tűnt számomra mindaz, amit mondott, mint a halálközeli élmény. Alen azt mondta, hogy az emberek életük utolsó időszakát tölthetnék otthon a szeretteik körében, úgy, hogy körülöttük vannak a családtagjaikon kívül a segítők is. Orvos, nővér, gyógytornász, pszichológus, lelkész, szociális munkás, dietetikus, önkéntes segítők, és mindezt teljesen ingyen kapják a haldokló betegek. Nagyon nehezen tudtam elhinni, hogy így is lehet meghalni. De ismét úgy voltam, hogy hiszem, ha látom. Csatlakoztam a Magyar Hospice Alapítványhoz, eleinte külső segítőként, majd Alen hívására a Hospice Alapítvány orvosaként is, és elkezdtem dolgozni a Hospice Alapítványban, és láttam, hogy ez működik, megvalósítható. Itt aztán nem csak azzal találkoztam, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak a haldoklók, hanem azzal is, hogy milyen nehéz a hozzátartozóik helyzete, mind a betegség alatt, mind pedig ezt követően a gyász időszakában. Így kezdtem el foglalkozni a gyászorók segítésével, a gyászlélektanával, és az utóbbi körülbelül 15-20 évben ez volt az egyik központi témája az életemnek.
Szabott időnk van itt a földön. Ezt tudja minden felnőtt ember, de valahogy bujkálnak a halál elől. Mással megtörténhet, de velem még nem. Van-e arra vizsgálatok, hogy miért fél az ember a haláltól?
Igen, nagyon sok vizsgálat történt ebben a témakörben, és ezek azt állapították meg, hogy a halálfélelem nem egy egységes érzés. Tehát különböző emberek különböző dolgoktól félnek. Nagyon sokan vannak például, akik a halál előtti időszaktól félnek. Amikor arról kérdezik az embereket egy ilyen vizsgálatban, hogy miért félnek a haláltól, akkor a legtöbb ember olyan válaszokat ad, mint például azt, hogy azért, mert félek a fájdalomtól, vagy azért, mert félek a szenvedéstől. Valójában ezek a dolgok nem a halálra, hanem a halál előtti időszakra vonatkoznak. De nagyon sok ember fejében mégis a halál előtti időszak, a betegség és a halál, ez nagyon szorosan összekapcsolódik egymással. Vannak ugyanakkor olyan emberek is, akik a halál utáni időszaktól félnek. Például attól, hogy mi lesz a testükkel. Van, akiket riaszt az a gondolat, hogy a halál után a testük, hogyha a földbe kerül, akkor ott mi történik majd vele. Másokat éppen ellenkezőleg az riaszt, hogyha elhamvasztják a testüket, akkor ez milyen szörnyű dolog lehet. És vannak olyanok is, akiket nem csak vigasztal, hanem esetenként félelemmel is tölthet el az a gondolat, hogy a halál után esetleg megítéltetünk, hogy ott az életünknek van egy folytatása, és ott az életünkről számot kell adnunk. Vannak olyanok, akiknek a halál félelmébe ez is beleszövődik.
Halál előtti állapotban lévő ember fogalmazott meg a számomra, hogy a társadalom ma kiveti a haldoklókat. Társas magányban él még a legjobb családban is, halálra várakozó.
Vagy esetleg kórház elfekvőjében.
Sajnos gyakran még ma is ez történik. Régebben festményeken láthatjuk ezt, a haldoklók körül nagyon sokan voltak. Korabeli leírásokban panaszkodtak is arra, hogy elárasztják a haldokló ember szobáját, a rokonok, látogatók, és az orvos szinte alig fér a haldoklóhoz tőlük. Ma már ez egyáltalán nem így van. Sajnos nagyon gyakran valóban az történik, hogy amikor valaki súlyosan beteggé válik, akkor kórházba kerül. És néha a hozzátartozók úgy gondolják, hogy ezzel a saját feladatukat megtették már, hiszen elvitték orvoshoz, elvitték kórházba, ő már jó helyen van, ott vannak a szakértők, és innen kezdve sok hozzátartozó úgy érzi, hogy neki innen már nincs több tennivalója a beteggel. Pedig valójában az orvosok nem tudnak mindent megadni egy haldokló betegnek. Az, amit a családtagok tudnak adni, az nem csak kiegészíti, hanem esetenként felül is múlja mindazt, amit néha az orvosok adhatnak a pácienseknek.
Megkérdezte azt már valaki, mi a jó egy haldoklónak? Mi az, ami számára segítséget ad a fájdalomcsillapítókon kívül?
Hú, természetesen igen. Neves történet, hogy a hospice rendszer alapítója, Cicely Saunders is így dolgozta ki a hospice alapelveit. Cicely Saunders eredetileg nővérként dolgozott egy olyan osztályon, amit mai szóval talán elfekvőnek mondhatnánk, és azt tapasztalta, hogy ő nővérként nem sokat tud segíteni a haldokló embereknek. Éppen ezért elhatározta, hogy elvégzi az orvosi egyetemet. Ez meg is történt, visszament ugyanarra az osztályra, ahol korábban dolgozott, és azt tapasztalta, hogy orvosként sem tud túlságosan sokat segíteni a haldoklóknak. Zárójelbe jegyzem meg, ezt meg tudom érteni. Én jóval később végeztem az orvosi egyetemet, ennek ellenére mi sem tanultunk semmit a haldoklók segítéséről. Az orvosképzés erre nem készíti fel a hallgatókat. Cicely Saunders is ezt tapasztalta, visszament tehát arra az osztályra, ahol dolgozott, és amikor érezte azt, hogy továbbra sem tud túlságosan sokat segíteni, egy kitűnő ötlete támadt. Leült a haldoklók ágya mellé, és elkezdett velük beszélgetni. Pontosan arról, ami a kérdésben is volt, hogy mire lenne szükségük, mi segítene nekik életüknek ebben a nehéz időszakában. Ezekből a beszélgetésekből rajzolódott ki aztán a mai értelemben vett hospice-nak az eszméje, és így született meg 1967-ben Londonban a hospice eszméje, majd megnyílt az első hospice ház, a Szent Christopher's Hospice.
Mit mondtak a haldokló emberek, mire van neki szüksége úgy igazán?
Természetesen nem csak fájdalomcsillapításra, bár jelentős részben arra is. Az időtájt, amikor Cicely Saunders dolgozott, a fájdalomcsillapítás rendkívül kezdetleges volt. Ma már nagyon sokat fejlődött, bár sajnos az orvosok még mindig nem mindig használják a legfejlettebb fájdalomcsillapító módszereket. De többek között arra volt szükségük, hogy a tüneteiket csillapítsák. Ezen kívül természetesen szükségük volt arra is, hogy el tudjanak beszélgetni olyan kérdésekről, amelyek őket foglalkoztatják, esetenként spirituális kérdésekről. Mindazok az emberek, akik a halál közelébe kerülnek, szembe kerülnek olyan kérdésekkel, mint például azzal, hogy van-e élet a halál után. Ha van, akkor mi történik velünk? Van-e majd valaki, aki megítél bennünket? És ha megítélnek, akkor vajon milyen lesz ez az ítélet? Jó életet éltem-e? Így kellett-e élnem? Ezek a gondolatok nagyon sok haldoklót foglalkoztatnak, és szükségük van olyan emberekre, akikkel meg tudják osztani ezeket a gondolatokat. Tudnia azt a hallgatóknak, hogy ez egy nagyon szigorúan ingyenes szolgáltatás. Tehát nem csupán úgy ingyenes, hogy támogatja a társadalombiztosítás, hanem úgy is, hogy a hospice-ban dolgozók nem kérhetnek és nem fogadhatnak el semmiféle pénzt, vagy pedig egyéb értéket. A határ az a csésze kávénál húzódik meg, tehát hogyha valakit megkínálnak egy kávéval, akkor azt elfogadhatja, ennél többet azonban nem. Ez egy nagyon szigorúan ingyenes szolgálat.
Csak mitől üzemel?
Szerte a világon nagyon sok helyen támogatják a hospice-okat a helyi társadalombiztosítások. Ez így van Magyarországon is. Ugyanakkor viszont sehol sem elegendő a társadalombiztosítás pénze arra, hogy egy ilyen széleskörű szolgáltatást teljes mértékben működtetni tudjon. Hiszen egy hospice-ban az orvoson és a nővéren kívül gyógytornász, pszichológus, szociális munkás, dietetikus és számos egyéb szakember is a beteg és a hozzátartozók rendelkezésére áll. Ezeket a költségeket még a nálunk jóval gazdagabb országok sem tudják teljesen finanszírozni. Éppen ezért a hospice szervezetek nagyon kreatív módon igyekeznek további forrásokat bevonni. Nagyon sokat jelent például az adó 1%-ának a felajánlása. Van olyan hospice Magyarországon, amelyiknek évről évre felajánlanak művészek festményeket vagy szobrokat, és ezekből árverést tartanak, és így szereznek például pénzt.
Tehát sok embert megérint ez a lehetőség.
Szerencsére egyre többeket megérint, akik elkötelezetté válnak a hospice munka iránt.
Konkrétan mondjuk van egy ember, aki beteg lesz, mondjuk rákos beteg. Ő magát ellátni már nem tudja, akkor hogy történik mindez?
Hogyha fölhívja azt a hospice szervezetet, amely az ő területéhez tartozik, ma már Magyarország területét a hospice-ok lefedik, sőt vannak olyan területek, ahol több hospice szervezet is működik, viszonylag kevés része van az országnak, ahol nem érhető el ez a szolgáltatás. Hogyha valaki fölhívja a területileg illetékes hospice telefonszámát, akkor rövid időn belül, általában egy napon belül kimegy egy munkatársa a hospice-nak, az esetek többségében egy orvos, aki felméri a beteg állapotát és a szükségleteit, és innen kezdődően természetesen a beteggel és a hozzátartozókkal egyeztetve a hospice szolgálatnak azok a munkatársai mennek ki, akire a betegnek, illetve a családjának leginkább szüksége van. Mindaz, amit most elmondtam, a házi gondozásra vonatkozik. Valójában azonban vannak a hospice-nak egyéb szervezeti formái is. Vannak úgynevezett palliatív terápiás osztályok. Ezek az osztályok kórházakban működnek, ugyanúgy, mint ahogyan például az urológia, az ideggyógyászat, ugyanúgy van hospice osztály is. Ezek a kórházak részei, ahová átmeneti időre felvehetnek olyan betegeket, akiknek szükségük van intenzívebb jellegű ápolásra, gondozásra, például a fájdalomcsillapító beállítása miatt. Amikor ez megtörténik, akkor a betegeket hazaengedik. Nem cél tehát az, hogy a betegek ezen az osztályon halljanak meg. Hasonlóképpen vannak olyan hospice formák is, amelyek teljesen önállóak. Ezek az úgynevezett hospice otthonok, ezek a kórházaktól teljesen függetlenek. Egyik példája ennek Budapesten a Magyar Hospice Alapítványnak a hospice otthona a Kenyeres utcában. Ez egy teljesen független intézmény, nem része semmilyen kórháznak, és itt is lehetőség van arra, hogy a betegek, amennyiben erre szükségük van, befeküdhessenek, néhány napot vagy néhány hetet eltölthessenek a hospice-ban, és ezt követően hazamehessenek a családtagjaikhoz. A hospice arra törekszik, hogy ha csak lehet, akkor életük utolsó időszakát az emberek otthon a családtagjai körében töltsék.
Ön adja meg őket érte. A műsor további részében szeretnénk önöknek, kedves hallgatóink, segítséget adni abban, hogy aki szembesült az élet végességével, benne milyen lelki folyamatok játszódnak le, és mikor, mi az, ami enyhülést okozhat. Minden betegség valahogy úgy kezdődik, hogy kezd gyanús lenni, kezdenek jelentkezni bizonyos tünetek, kritikus vizsgálati eredmények, hogy valami nem úgy történik az ember szervezetében, mint ahogy régen. Mikor? hogyan és ki mondja meg a már megszületett diagnózist betegnek, hozzátartozónak? Talán így is kérdezném.
A kérdésben már ott rejtőzik az a dilemma is, hogy kinek mondjuk meg a diagnózist. Mindmelyik meglehetősen gyakori az, hogy az orvosok a hozzátartozókat tájékoztatják, felvilágosítják, miközben a betegnek nem mondanak el szinte semmit sem. Valójában ez törvénytelen. 1997 óta van hatályban az az egészségügyi törvény, amely az orvos számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő, ami azt jelenti, hogy a beteg jogosult a saját egészségi állapotával kapcsolatos információkra, valójában tehát az orvosoknak a beteget kellene tájékoztatniuk. Egy másik nagyon gyakori tévhit orvosi körben, magam is orvos vagyok, azért merek ilyenekről ilyen nyíltan beszélni, hogy milyen téves hiedelmek élnek a saját köreinkben, az 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 elképzelés, hogy az orvosnak kell eldöntenie azt, hogy akarja-e megmondani ezt, vagy sem. Mindmáig sok orvos kolléga így gondolkodik. Egyik munkatársammal, Hegedűs Katalinnal végeztünk egy felmérést, és a válaszadó orvosok közel egyharmada azt mondta, hogy az ő feladata eldönteni, hogy szabad-e megmondani a betegnek például a rákos betegség diagnózisát, avagy sem. Ez valójában nem így van. Egy felnőtt cselekvőképes ember maga dönthet arról, hogy szeretné ezt tudni, vagy sem, az orvos ettől nem foszthatja meg. Az orvosnak egy beszélgetés során, amikor erről beszél, nagyon tág mozgástere van azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsasággal mondja el az információkat, egy találkozás, egy beszélgetés alkalmával, mennyit mond el a betegnek. Abban viszont, hogy akarja neki elmondani vagy sem, az orvosnak nincs döntési joga. Ebben egyetlen egy ember dönthet, ez pedig maga a beteg.
Tehát ő mondhatja azt, hogy nem vagyok rá kíváncsi.
Elméletileg mondhatja, és a törvény is így rendelkezik, ami úgy szól, hogy cselekvőképes beteg a tájékoztatási jogáról lemondhat. Meglehetősen ritka azonban, hogy valaki ezt mondja. A betegek döntő többsége azt mondja, hogy ő mindent szeretne tudni. Valóban vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez az orvosok dolga, nekik csak azt mondják meg, hogy mikor kell jönniük, mit kell csinálniuk, de ne terheljék őket mindenféle részletes információkkal. Ők azonban a saját tapasztalataim és a vizsgálatok szerint egyaránt kevesen vannak. Az emberek döntő többsége mindent szeretne tudni az állapotáról.
És valahogy meg is érzik az emberek, hogy mi a baj.
Természetesen.
Előbb, mint ahogy megmondanák.
Így van. Amikor én magam hospice-orvos voltam, ez a 90-es évek elején volt, akkor még egy másik egészségügyi törvény volt életben. Ez lehetővé is tette az orvosok számára azt, hogy eltitkolják a beteg elől a diagnózist. Tapasztalataim szerint a legtöbb orvos élt is ezzel a lehetőséggel. Ma már nagyon abszurdnak tűnik, de akkoriban például voltak kettő zárójelentése. Az egyik zárójelentést kapta meg a beteg, ebben például, hogyha köhögés miatt kereste fel az orvosát, akkor az szerepelt, hogy egy krónikus tüdőgyulladása van. A másikat megkapta a családorvos, ebben az szerepelt, hogy a páciensnek tüdőrákja van áttétekkel, amit a beteg elől elhallgattak. Annak ellenére, hogy nagyon sok orvos így járt el abban az időben, egyetlen egy betegre sem tudok visszaemlékezni, aki ne lett volna tisztában az állapotával. Mindenki tudta azt, hogy daganatos beteg, mindenki tudta azt, hogy meg fog halni, még akkor is, hogyha az orvosok nem beszéltek erről. Ennek nagyon sokféle oka van. Az orvosok hajlamosak azt hinni, hogy a beteg csak azt tudja, amit ők elmondanak neki. Pedig ez már régen nem így van. Az orvos nem az egyedüli információforrás a mai korban, a mai társadalomban. Az emberek olvasnak információkat az internetről, olvasnak orvosi könyveket, beszélnek a beteg társaikkal, és nem utolsó sorban, és az önkérdése is erre vonatkozott, tapasztalják a saját állapotuk romlását. És nyilvánvalóan nem buták az emberek. Rájönnek abból, hogy már hónapok óta nem múlik például a köhögésük, hogy ez nem valami egyszerű megfázás vagy tüdőgyulladás, ennek már meg kellett volna szűnnie. Tehát előbb-utóbb majdnem minden ember fejében összeáll a kép, és akkor is rájönnek az emberek arra, hogy mi az igazság, az orvosaik megpróbálják elhallgatni ezt előlük.
Olyat is tapasztaltam a betegek között lelki gondolással el, hogy nem akar hallani róla. Keményen neki áll dolgozni, mert én még bírom, nem vagyok én beteg, az a diagnózis, az nem is az én véremet vizsgálták meg, hanem valaki másét. Tehát egy ilyen tagadás fázisnak mondanám, tehát nem akarok szembenézni a problémával.
Ez a betegség kezdeti időszakában meglehetősen gyakori. Minél váratlanabbul éri az illetőt az a hír, hogy súlyos betegsége van, annál erőteljesebb lehet a tagadás. Ez fordítva is igaz, abban az esetben, hogyha lassan, fokozatosan tudja meg, akkor kevésbé éles ez az elhárítás. Ugyanakkor viszont, amikor valaki váratlanul szembesül ezzel, akkor ez meglehetősen erőteljes lehet. Polcelen írja például az egyik könyvében azt, hogy amikor az orvos elmondta neki azt, hogy az ő édesanyja, Alennek az édesanyja rákos beteg, amit egyébként magának a páciensnek az orvos nem mondott el, akkor Alen első kérdése az volt, hogy nem lehet, hogy itt valami tévedés van. Nem lehet, hogy összecserélték a vizsgálati eredményeket. Hát az én édesanyám annyira jól van. És aztán eszébe jutott, hogy a saját előadásaiban ezt szokta elmondani, hogy az emberek, amikor először szembesülnek egy ilyen hírrel, akkor tagadnak, és arra gondolnak, hogy talán összecserélik a vizsgálati eredményeket. Pedig ő, mint egészségügyi dolgozó, nagyon jól tudta, hogy ez rendkívül ritkán fordul elő. Az esetek többségében nem cserélik össze a vizsgálati eredményt, és valóban az az igazság, amit az orvos mond ilyenkor. Ezt azonban elfogadni rendkívül nehéz.
Ha mégiscsak kénytelen vagyok elfogadni, hogy mi bajom van, akkor utána milyen fázisok jönnek az ember szívébe, lelkébe?
Elizabeth Kübler-Ross foglalkozott ezzel sokat, akinek az erről szóló könyve számos országban megjelent, magyarul is olvasható, és nagyon szívesen ajánlom minden hallgatónak, hogy keresse meg, olvassa el ezt a könyvet, sajnos ma már csak könyvtárakban férhető hozzá, az a címe, hogy a halál és a hozzávezető út. Kübler-Ross ebben írja le azokat a tapasztalatait, amelyeket haldoklókkal folytatott beszélgetései során szerzett. Nagyon sok haldoklóval beszélgetve, többek között azt is észrevette, hogy a gyógyíthatatlan emberek egymáshoz nagyon hasonló lelki stádiumokon mennek át. Ő maga 5 ilyen szakaszt különített el, ezek pedig a következőek. Az első a már az imént is említett elutasítás, amit a düh, majd az alkudozás, ezt követően a depresszió és végül a belenyugvás elfogadás szakaszai követ. Amikor valaki tisztában lesz azzal, hogy súlyos betegsége van, akkor dühössé válik. Ennek a dühnek sokféle gyökere van. Az egyik gyökere például az, hogy miért pont velem történik ez meg. Az emberek valahogy úgy érzik, hogy a súlyos betegség az a bűnnek a büntetése, ahogyan a Biblia is írja, a bűn zsoldja a halál. Tehát csak azoknak kellene súlyosan megbetegedniük, vagy meghalniuk, akik valami súlyos bűnt követtek el, valahogy lélektanilag ezt így érezzük. Ugyanakkor viszont az emberek ilyenkor azt érzik, hogy ez méltatlanság, de hiszen én jó vagyok. Valahogy mások esetében könnyebben észrevesszük a hibákat, mint önmagunk esetében. Egyik kedvenc szerzőm Anthony Di Mello, akinek a könyveiben vannak különböző kis tantörténetek, és az egyik ilyen kis könyvében arról ír a szerző, hogy egy mise után, amikor jön ki a papa templomból, megállítja őt az egyik hívő, megszorongatja a kezét, és azt mondja, hogy atyám, csodálatos volt a mai beszéde, amit az emberi bűnökről mondott, minden ismerősömre ráismertem benne. Valahogy így vannak az emberek ebben az időszakban, hogy azt gondolják, hogy ez méltatlan dolog, mert én jó vagyok. Mások persze rosszak, gonoszak lehetnek, de miért pont én? És dühösek a többi emberre, akik élik tovább az életüket, ostoba tévésókat néznek, butaságokkal foglalkoznak, és újra azt a kérdést teszik fel maguknak, hogy miért pont én? És erre ilyenkor nem találnak még választ.
És utána elkezd a sorssal az Úristennel perlekedve alkudozni, hogy csak még az unokámat láthassam, amíg leérettségizik, csak a munkámat befejezhessem. Jellemző ez?
Igen, természetesen. A düh időszakában az emberek úgy gondolkodnak, ugye, hogy másokat kellene ennek a csapásnak érni, és nem engem. Viszont ahogy halad előre az idő, hogy egyre inkább tapasztalják azt, hogy mások továbbra is élik az életüket, az ő állapotuk viszont egyre inkább romlik. És amikor ezt tapasztalják, akkor kezdődik az alkudozásnak az időszaka. Az alkudozás nagyon könnyű észrevenni az embereken, ugyanis azok az emberek, akik az előző időszakban még dühösek, agresszívak, követelőcőek voltak, semmi sem volt jó nekik, minden miatt perlekedtek a hozzátartozóikkal, a nővérekkel, az orvosokkal, azok most egyszerre csak kedvessé, készségessé és együttműködővé válnak. Jók akarnak lenni azért, mert hogy gyerekkorunk óta azt tanuljuk, vagy legalábbis szeretnénk azt hinni, hogy aki jó, az jutalmat kap. És ez a jutalom ebben az időszakban leginkább az, hogy bárcsak gyógyul meg. Az emberek elkezdenek megváltozni, elkezdenek jól viselkedni, és titokban arról beszélgetnek a sorssal vagy Istennel, hogy abban az esetben, hogyha jók lesznek, akkor ugye megmenekülnek majd.
És akkor van a sok-sok imádság.
Így van.
Ugyanakkor ez követi valamilyen belső növekedés is a szívben? Vagy ez ugye felszínen mozgó dolog?
Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb haldokló emberben megindul egy erőteljes változás. Amikor szembenéznek azzal, ami elkerülhetetlen, akkor szembenéznek a legfontosabb, legnagyobb kérdésekkel is. Azzal a kérdéssel, hogy jól éltek-e, mi végre élnek ezen a földön, mik az igazi értékek az életben, jól telt-e az életük, és mi lesz velük a halál után. Amikor ilyen kérdéseken gondolkodik valaki, akkor egyre inkább közelebb kerül az igazán fontos dolgokhoz, és elindul valami olyan belső növekedés, ami talán az előző évtizedekben egyáltalán nem volt jellemző az illetőre. Csodálatos dolgokat mesélnek a haldoklók. Ha valaki segíteni szeretne a haldoklóknak, akkor rövidesen tapasztalni fogja, hogy nem csak a betegeknek jó az, hogy segít, hanem ő maga is nagyon sokat tanulhat ebből. Mert a haldokló emberek olyan kérdésekről kezdenek el beszélni, amelyek a saját mindennapjainkban is fontosak lennének. Csak valahogy a bevásárló listáink és a határidőnaplóink szorításában nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Úgy tapasztaltam tehát, hogy ebben az időszakban nagyon sok ember egy olyan erőteljes fejlődésen megy keresztül, ami szinte teljesen megváltoztatja az életét.
De mi az, amiben segíteni lehet? Mint hozzátartozónak, mint esetleg egy lelki kísérőnek?
Emlékszem, hogy egyszer, amikor Polc Alennel beszélgettem erről, akkor föltettem neki azt a kérdést, ma már nevetek a saját kérdésemen, de akkoriban komolyan gondoltam, fiatal pszichiáterként, hogy mondja Alen, maga milyen pszichoterápiás módszert használ a haldoklók segítésében? Alen szegény nagyon megdöbbent ezen a kérdésen, és ma már értem is, hogy miért. Rám nézett csodálkozva, és azt mondta, hogy rugalmasan igyekszem alkalmazkodni a szükségleteikhez. Azt hiszem, hogy több mint egy évtizednyi haldokló betegek mellett végzett munka után én sem tudnék ennél pontosabban fogalmazni. A haldokló betegek nagyon sok mindenen mennek keresztül. A különböző időszakokban nagyon különböző igényeik és elvárásaik vannak. Amikor például a kezdet-kezdetén megtudják azt, hogy mennyire súlyosan betegek, akkor, ahogyan ön is mondta, sokan szinte menekülni akarnak az információk elől. Nem akarnak ezzel szembenézni, dolgozni szeretnének, ki akarják tölteni a nap szinte 24 óráját. Később azonban, például a belenyugvás az elfogadás időszakában, nagyon sokat szeretnének már beszélni a halálról, arról, hogy mi fog velük történni. Arra a kérdése tehát, hogy lehet-e például egy haldoklóval nyíltan beszélni a halálról, nem lehet egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolni, mert attól függ, hogy milyen lelki állapotban van a haldokló, milyen szakaszban van, milyen igényei, milyen elvárásai vannak. Tehát akkor teszünk a legjobbat a haldoklóval, és önmagunkkal is, hogyha arról és úgy beszélünk vele, amiről neki éppen igénye van.
Nekem van egy 14 éves korom óta cipelt kérdésem. A családban történt, édesapámnak volt egy olyan húga, aki a feje bubjától az ülepéig teljes értékű és méretű ember volt, de ilyen arasznyiak voltak a végtagjai. Mariskát így hívták őt, amikor megtudta azt, hogy nagypapa, aki egész életében őt gondozta, meghalt, akkor a következő történet állt elő. Oda hívott, ott voltam náluk, ott nyaraltam, és azt mondta, hogy Feri, fordíts be a fal felé. Onnantól fogva nem szólt senki, ez egy szót se, és nem egész 24 óra múlva ő is eltávozott az élők sorába. Mi tudunk erre ma, ezekkel a tudásokkal, ezekkel a tapasztalatokkal erre a kérdésre válaszolni?
Ezek olyan nehéz kérdések, amelyekre nincsenek ugyan egyértelmű válaszok. Ám kétségtelen, hogy ez a történet, ami eléggé megrendítő, nem egyedi. Néha tapasztalható más esetekben is, hogy mint egy utána halnak emberek azoknak, akik fontosak számukra. Én az utóbbi időben sokat foglalkozom a gyászolók egészségi állapotának a kutatásával, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ezzel kapcsolatos tanulmány is megerősíti azt az ősi tapasztalatot, amit úgy fejez ki a köznyelv, hogy az emberek néha bánatukban belehalnak a fájdalomba. Meghasad a szívük például. Ez már a népdalokban is benne van, hogy kinek bánatában, szíve fájdalmában meghasad a szíve. Orvosi nyelvre lefordítva ez a szívinfarktust jelenti. Valóban a vizsgálatok szerint a gyász első hetében négyszeresére nő a szívinfarktus gyakorisága. Vannak tehát emberek, akik utána halnak a másiknak, és megvan ugyanennek az orvosi magyarázata vagy értelme, például azt mondjuk, hogy szívinfarktus vagy agyvérzés, mégis van ennek valami különös misztikussága, hogyha ez történik, hogy valaki utána hal a szerettének. Idős emberek körében viszonylag gyakran lehet ezt tapasztalni. Amikor az utolsó szál is megszakad, ami még a külvilághoz köti őket, akkor néha rövid időn belül utána halnak a szerettüknek.
Utána valahogy belenyugszik a szív abba, hogy igen, meg fogok halni. Ami nagyon nehéz dolog, de meg fogok halni. Honnan láthatjuk, hogy a beteg ebbe a fázisban van, amikor már elfogadja, és tudomásul veszi, talán még készül is rá?
Hát többek között éppen a készülődésből. Ebben az időszakban jó néhányan elkezdenek már készülni a halálukra, búcsúzkodnak a szeretteiktől például. Végrendelkeznek, és itt nem csak a szónak a jogi értelmében értem ezt, hanem abban az értelemben is, hogy elmondják a tanításaikat a körülöttük lévőknek. Az, hogy mit tanultak ők meg az életben, mi az, ami fontos az ő hitük szerint. Igyekeznek ezt átadni a fiaiknak, lányaiknak, körülöttük lévőknek. Tehát valahogyan elkezdenek elköszönni, elbúcsúzni. Vannak olyanok, akik teljesen nyíltan beszélnek arról, hogy rövidesen meg fognak halni, sőt, bármi misztikusnak is tűnik, néha még a napját is megmondják. Tehát azt mondják például, hogy hétfőn már ne gyertek látogatni, mert én már nem leszek itt, és vasárnap valóban meghalnak. Az egyik jel tehát az, hogy elkezdenek készülődni az emberek. A másik ilyen jel az az, hogy van egy olyan fokú ambivalencia ebben az időszakban, ami abban nyilvánul meg, hogy van az emberekben ilyenkor egy bezárkózottság, ami azt jelenti, hogy egy csomó dolog, ami korábban fontos volt számukra, az nem érdekli már őket többé. Az éppen aktuális foci meccsnek az eredménye. Azt hiszem, most is megy talán egy foci meccs, valószínűleg sokan követik, és ez sokaknak fontos. Ebben az időszakban ez elenyészik, nincs már többé jelentősége, hogy két másik ország csapata egy foci meccsen milyen eredményt ér el egymással. Ennek már nincs többé súlya. De ugyanígy nincs már többé súlya annak sem például, hogy a kedvenc unoka hanyast kapott az iskolában, milyen lett a bizonyítványa. A családtagok ezt néha félreértik, tehát úgy érzik, hogy a nagymama már nem szereti eléggé a Pistikét. Pedig valójában nem erről van szó, csak ő elindult már egy olyan úton, ahol ennek már többé nincs súlya vagy jelentősége, hogy Pisti éppen 5-öst vagy 4-est kapott-e aznap. Tehát van egyfajta bezárkózottság. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljes magányt kedvelnének, szeretnének ezek az emberek, mert hogy néhány hozzájuk közel álló embernek a csöndes jelenlétére nagyon nagy szükségük van. Tehát ez a kettősség a következő jel, a külvilágtól való elzárkózás és néhány számukra fontos ember emberi jelenlétének a fontossága. Egy további ilyen jel lehet az, amikor úgynevezett halálos ágyi látomások jelentkeznek. Ezt a külvilág abból szokta észrevenni, hogy a haldokló az néz a szobának egy pontjába, jellemző módon az egyik felső sarokba, és beszél valakihez, akit rajta kívül senki más nem lát, gyakran hallott édesapjához vagy édesanyjához. Ez a nagyon közeli halálnak a jele, általában néhány napon, legfeljebb egy-két napon belül meghalnak azok az emberek, akiknek ilyen halálos ágyi látomásaik vannak. Halálos ágyi látomások azok azt mutatják, hogy talán ezek a halál közeli élmények már hamarabb is megkezdődhetnek, tehát nem csak a szívleállása után kezdődnek ezek a látomások, hanem már ezt megelőzően is. Ebben az időszakban sokan, akik korábban nem voltak spirituálisak, spirituálissá válnak. Ugyanakkor viszont az is kétségtelen, hogy az utolsó időszak az nem feltétlenül hoz gyökeres átalakulást. Tehát azok az emberek, akik évtizedeken keresztül ateistaként élték le az életüket, ebben az időszakban nem feltétlenül válnak hívővé. Ők is megtalálják a saját vigaszaikat vagy megnyugvásaikat ebben az időszakban, például olyan gondolatokban, hogy a gyermekeikben élnek tovább, vagy például a műveikben, az alkotásaikban, a munkájukban élnek tovább, tehát kiki a saját hitének megfelelően igyekszik ebben az időszakban megnyugvást találni.
Na most ehhez a kérdéshez nekem van még egy másik tapasztalatom. Lelkészként látogatom a kórházakat, idősek otthonát. Többször tapasztaltam azt, hogy halni készülő ember, mintha várna valakire. És az eseteknek egy részében valóban meg is tapasztaltam azt, hogy ki az, akit vár. És amikor az illető megérkezett, akkor röviddel utána a haldokló meghalt. Egy ilyen történetet szeretnék elmondani, arról szólt, hogy egy ilyen súlyos betegek részére fenntartott osztályon egy addig gondozottan került oda be, és mikor meglátogattam, akkor valami úgy arra biztatott, hogy ne őt, oda a másik sarokba menjek először oda. Látóterem sarkába láttam, hogy a nővér kézzel lábbal kalimpál, hogy nincs értelme. Oda léptem az illetőhöz, és szinte lehelletnyi érintéssel megérintettem a kezét, kinyitotta a szemét, felismerte a papi civilt, és megkérdezte teljesen érthető módon, hogy nekem hoztad a Jézuskát. Utána való beszélgetésben, ami ült ki, hogy 2 hete már kómába volt, és csak arra néhány pillanatra, amire ő várt, tért magához, és utána távozott el végleg az élők sorából.
Ez egy nagyon szép történet, és valóban nem egyszer tapasztalható az, hogy a halált közvetlenül megelőzően kitisztul a haldokló embereknek a tudata, és ilyenkor képesek még újra beszélgetni, vagy olyan dolgokat elmondani, amiket korábban nem is tudtak volna. Én is azt tapasztaltam, hogy sokszor, mint egy várnak valakit a haldokló emberek, és mindaddig, amíg ez nem történik meg, amíg nem érkezik meg az illető, addig nem halnak meg. Sok ilyen történettel találkoztam, de ezek helyett most hadd osszak meg egy személyes tapasztalatot. A saját nagyapám agyvérzés következtében halt meg, ez nagyon váratlan volt. Amikor felhívtak bennünket, akkor azt mondták nekünk, unokáknak, hogy már nagyon rossz állapotban van, és az orvosok nem biztosak benne, hogy megéli a másnapot. Annyira váratlan volt mindez. A hír az késő este jött. Én akkor már Budapesten éltem, ő pedig lent tőlem távol, Szabolcsban lakott. Nem volt már vonat, és nekem nem volt autóm sem, és azon gondolkodtam, hogy vajon tudunk-e még találkozni. Másnap az első vonatok egyikével tudtam elmenni, és abban bizakodtam, hogy meg fog még várni. És valóban így történt. Amikor megérkeztem, akkor életben volt még. Látszólag nem volt magánál, viszont amikor kérdeztem tőle dolgokat, és kértem, hogyha az a válasza, hogy igen, akkor szorítsa meg a kezemet, akkor éreztem, hogy megszorítja. Így egy kicsit még talán tudtunk beszélgetni, el tudtam tőle köszönni. Nem sokkal később, miután elmentem a kórházból, egy újabb telefon érkezett, hogy nagyapám nem sokkal a látogatásom után meghalt.
Sajnos műsoridőnk lejárt. Köszönjük doktor úr Billing János orvos-pszichiáternek, a gyász folyamatokban jártas érzőszívű szakembernek, hogy elfogadta meghívásunkat, megtisztelte a Mária Rádió hallgatóit és bennünket is.
Hallgatónk. Önök a Mária Rádió Sorstársak című műsorát hallgatták. Köszönjük tisztelt reméltó vendégünknek, dr. Billing Jánosnak a beszélgetést. Mára búcsúzik.
Billing János, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Kovács Nitrel Mária.
Kovács Ferenc.